Hartelijk dank voor het woord, meneer de voorzitter. Geen uitleg.
Jézus Krisztus mondja nékünk, létőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az igét a Máté evangéliumából fogom olvasni, a 26. fejezet, 65. versétől kezdődőleg egészen a 27. fejezet 10. versig. Máté evangéliuma 26. fejezet 65. vers. A főpap megszaggatta ruháját, és így szólt: Isten káromolja, mi szükségünk van még tanukra? Ime, most hallottátok az Isten káromlást, mi a véleményetek erről? Azok így feleltek: méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: profétáld meg nekünk, Krisztus, hogy kiütött meg téged. Péter ez alatt kinnült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt: te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek: ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: nem ismerem ezt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: bizony közülük való vagy te is, hiszen beszéded is elárul. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: nem ismerem ezt az embert. És akkor nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, amikor ezt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. 27. fejezet 3. vers. Amikor Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mit törődünk vele, a te dolgod. Erre ő eldobta az ezüstöket a templomba, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt, az idegenek számára temetkezési helyül. Ezért hívják azt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek az árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogy megparancsolta nekem az Úr. Drága testvérek, a tegnap este az evangelizáció során szó volt az élő emberről és a halott emberről. Az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatunkról, vagy az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatnak a hiányáról, és szó volt az élő lelki ismeretről, és szó volt a megölt lelki ismeretről. Ma este előttünk áll két ember, Az egyik Péter, a másik pedig Júdás. És drága testvérek, megdöbbentő az, hogy az egyik azon az éjszakán keserves bűnbánatra jut, a másik pedig szomorú bűntudatra jut. A bűntudat nem azonos a bűnbánattal, testvérek. A Biblia azt mondja a 2 Korintus 5:10, hogy van Isten szerint való megszomorodás, amely megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, és van világ szerinti megszomorodás, amely halált szerez. És testvérek, ott van Jézusnak a jobbján és a balján két ember, az egyik ember azon az estén bűnbánata miatt sírásra fakad, majd hitre jut, és a másik ember pedig elmegy és felakasztja magát. Hogy van az, drága testvérek, hogy ott van a Golgotán fenn 3 kereszt, középen Jézus megfeszítve, és a jobb oldalán lévő lator hitre jut, és Jézus Krisztus azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomba, a másik pedig a bal oldalán meg elkárhozik. Predestináció. Eleve elrendelés. Az egyik eleve el van rendelve arra, hogy felakassza magát, elkárhozzon, a másik pedig eleve el van rendelve arra, hogy akárhogy tagadja meg az Úr Jézus Krisztus, üdvösségre jut. Drága testvérek, én úgy gondolom, hogy itt ebben az igében nagyon fontos, és itt a passió történetben az, hogy és ma este itt gyaluba, hogy ki mennyire becsüli Jézust. Ki mennyire értékeli Jézust. Nézzétek meg, ott van a Szentírásban két nagyon gazdag ember. Azzal kezdődik az egyiknek a története, hogy oda megy Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy Mester, hogyan tudhatnák én üdvözülni? És Jézus Krisztus elmondja neki az üdvösségnek az útját, és ez az ember megszomorodva, a világ szerinti szomorúsággal a szívébe elmegy, mert a Biblia azt írja, hogy sok marhája volt, sok vagyona volt. És Jézus utána néz, és azt mondja, hogy figyelitek, milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek sok kincsük van itt ezen a földön. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. És fordítasz két lapot a Bibliában, és azt olvasod, hogy Jézus átmegy Jerikón, és ott van egy vámos. A Jordán izraeli vámnál dolgozik, ráadásul igazgatóként, fővámszedőként, rengeteg a pénze, rengeteg a vagyona, és a története azzal fejeződik be, hogy Jézus azt mondja a házába, hogy üdvössége lett az egész házadnak. Az egész családodnak üdvössége lett. Akkor mi van? Az egyik gazdag nem megy be, és a másik gazdag bemegy? Miért megy be az egyik, és miért nem megy be a másik? Testvérek. Tudjátok, hogy mi volt a kettőjük között a különbség? Hogy a gazdag ifjú az azt mondta, hogy nekem kell a mennyország, kell az Isten országa, mert ki az a hülye közülünk, testvérek, aki a pokolba akarna itt ma este jutni. Van valaki? Nincs senki, ugye? Mindegyikünk mennybe akar jutni. Senki nem olyan bolond, hogy önkéntesen a poklot válassza, hogy oda akarok jutni. A gazdag ifjú azt mondja, nekem kell a mennyország, kell az Isten országa, kell a bűnbocsánat, de ha lehet, ne kerüljön semmibe. Ne kelljen adjak érte semmit. Ne kelljen érte lemondani semmiről. Zákeus pedig azt mondja, nekem kell az Istennek az országa, kerüljön, amibe kerül. Nem érdekel, hogy mi lesz az ára. Nem érdekel, hogy mit kell majd érte megfizetni. Nem érdekel az, hogy mit kell majd, miről kell majd érte lemondani. Nekem kell az Istennek az országa, és én annyira becsülöm az Istennek az országát, hogy én kész vagyok az Isten országáért mindent odaadni. Csak azért, hogy ezt az országot megnyerjem. Testvérek, amikor én megtértem, nekem azon a napon a Bibliából olvastam egy igét, Isten nekem azt mondta, hogy dobd az ofíri aranyaidat a patak kövei közé, és akkor meglátod, hogy az Úr lesz neked válogatott aranyad, és az Úr lesz neked válogatott ezüstöd. És amikor elolvastam ezt az igét, testvérek, akkor nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe, és az, hogyha nekem bármi van a kezembe, akkor én nem tudom megragadni az Urat. Akkor én nem tudom megfogni az Urat, nekem üres kell legyen a kezem, ahhoz, hogy az Urat megragadjam. És mennyire becsülöd az Urat? Mennyire becsülöd Jézus Krisztust? Kész vagy érette odaadni, letenni, elengedni azt, amit ő tőled kér? Vagy ragaszkodsz hozzá, kapaszkodsz bele, és így nem tudod megnyerni magadnak az Urat. Drága testvérek, a Szentírásban, a Bibliában van két nagyon kemény kérdés. Azért két nagyon kemény kérdés, mert a Szentírás nem ad rá választ. Nincs rá válasz a Bibliában. Nem ad személyes választ a Biblia erre. Az egyik azoknak szól itt ebbe a terembe, akik még ma este is úgy vannak itt a széken, hogy nincsenek megtérve. Nincs átadott életük. A másik kérdés pedig azoknak szól, akik már hitre jutottak. A meg nem térteknek így szól a kérdés ma este, téged, akit a bizonságtétel ekkora fellege vesz körül, mi ment meg az Isten haragjától, mert hallottuk itt a reggel, hogy haragszik az Isten. Mi ment meg az Isten haragjától és az Isten ítéletétől, ha te nem törődsz akkora nagy üdvösséggel, ami életed végbe ment a kereszten? Még egyszer elmondom, téged, akit a bizonságtétel fellege vesz körül, mert tudjátok, hogy miért jó gyalú? Mert leülünk enni az asztal mellé, mert bemegyünk csoportos beszélgetésre a szobába, mert itt vagyunk a folyóson, testvérek, és a folyóson kiderül meg a szobába, meg az ebédlőnél, hogy vannak ilyen református csodabogarak, akik azt mondják, hogy ők hitre jutottak, ők találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, ők megtértek, ők hívő emberek. És kapcsolatuk van Jézussal. És aki ide jön gyaluva, az látja, hallja és tudja. Ezért veszélyes gyaluba jönni. Ezért nem jönnek veletek mások gyaluba, mert olyan jó tudják, hogy itt mi van. És itt mire megy ki a játék? És az ige azt mondja, hogy titeket, akiket a bizonságtétel fellege körülvesz. Drága testvérek, járom Szlovákiát, járom Ukrajnát, járom Szerbiát, járok Magyarországnak egy-egy bozótos területén, kicsi felhőcskékkel abból, amiben nekünk itt részünk van ezen a helyen, kicsi felhőcskékkel megelégednének. Ott elszórva egy nagy területen, két-három hívőt, ha összeszedsz, bizonságtételre az nagyon jó. Mi meg itt Romániába, testvérek, Erdélybe körül vagyunk véve bizonságtevők fellegével. Fellegek jönnek. És nem mondhatod azt, hogy te nem tudod. Te nem szereztél erről tudomást. Nem jutott el hozzád. Nem mondhatod el azt, amit én 30 éves koromban, hogy 30 éves koromig már 6 éve szolgáló pap voltam, és én még egy bizonságtételt nem hallottam. És drága testvérek, Isten azt kérdezi ma este azoktól, akik még nincsenek megtérve, hogy téged, akit a bizonságtétel fellege itt most körülvett ezen a hétvégén, mi fog megmenteni az ítélet napján az Isten haragjától, ha nem törődsz ekkora nagy üdvösséggel? Van erre válasz, testvérek? Van rá válasz? Mit mondasz majd az Isten előtt, amikor meg kell állni előtte, el kell számolni a bűnnel, el kell számolni az életeddel, és nincsen védőügyvéded, nincs Jézus? A hívőknek is felsorolják a bűneit majd az ítéletkor, testvérek, csak valaki ott fog állni mellettük, és azt fogja mondani, hogy atyám, engedd el ezt, mert én ezért megfizettem az árat fenn a véremmel a kereszten. És mi történik, ha majd ez neked nem lesz meg, mert te finom volt a kávékin, a süté, a töltött káposzta, a flekken, jó volt, szép volt itt minden, csak hónap délben elmész, megtéretlen szívvel, üdvösség nélkül, a bűneiddel, ahogy idejöttél. Mi ment meg az utolsó ítélet? A másik kérdés, testvérek, amire nincs válasz, és ez az Isten hívő népének szól, ez a Lukács 18-ban van megírva, ahol Jézus arra figyelmezteti a hívőket, hogy imádkozniuk kell, és nem szabad ebbe belerestülni. Nem szabad meglankadni, nem szabad megfáradni az imádkozásban, és elmond egy történetet egy olyan polgármesterről, aki az Istent nem tisztelte, és az embert nem félte. És ez a polgármesterhez minden nap járt egy asszony a fejére, szolgáltasson neki igazságot a haragosával szembe, és telt múlt az idő, és nem rendeződött az ügy, és egyszer csak azt mondja a polgármester, hogy bár Istent nem félek, és embert nem tisztelek, de ez az özvegyasszony annyit, mint jár a fejemre, hogy már csak azért, hogy szabaduljak meg tőle, azért igazságot szolgáltatok neki. És azt mondja Jézus, halljátok, mit mond ez a hamis bíró. Ha ez a hamis bíró hamis létére igazságot szolgáltat az övéinek, az öregasszonynak, az özvegyasszonynak, akkor vajon a ti istenetek nem-e szolgáltat-e nektek igazságot, ha hozzá kiáltottok éjjel és nappal? És ekkor jön a kérdés, amire nincs válasz. De vajon, ha az embernek a fia visszajön, talál-e hitet a földön? És drága testvérek, ez a kérdés a hívő népnek szól, a hitre jutottaknak. Ha az embernek fia, amikor visszajön, vajon talál-e hitet a földön? Ha itt találna, akkor Jézus nem kérdezte volna. Nem még tette volna fel a kérdést, mert akkor oka fogyott lenne a kérdés. Viszont a helyzet az, hogy kétséges az, hogy találni fog-e. Hitet mondom, testvérek. Nem vallásosságot, mert vallásosság lesz. Jönni fognak majd ezután is a halálvonatok 100 000 magyarra, Csíksomlyóra. Jönni fognak a vonatok. Vallásosság lesz, testvére, csak tudjátok, hogy mi a helyzet. Hogy 2005-től evangélizálom Magyarországot, és 2018. júniusáig szinte minden estén be van osztva, be van programálva, hogy hol evangélizálok. Én még egyetlen csíksomlyói megtérővel se találkoztam Magyarországon. Nem tudom, hogy az a 100 000, aki eljön sompálinkázni Korondra, meg áfonyapálinkázni, meg hegyet mászni, meg hegyről leszállni, az hol van Magyarországon? Mert megyek északra, délre, nyugatra, keletre, egy darabot nem találtam még belőle, testvére. És majd össze fogunk puszilózni a pápával, lehet a jövő évben, az 500 éves emlékünnepére. csak testvérek, olyan programokat nyomtattak ki a reformáció emlékére, hogy ide futnak, oda bicikliznek, erre mennek, arra mennek, ennyi is bűnbánat az egészbe. Hogy hol lesz az a hely, ahol majd böjtölni fogunk, meg vallást teszünk a bűneink, az őseink bűneiről, meg arról, hogy mi elhagytuk az Urat. Arról, hogy azért van a pusztulás, mert elhagytuk az Urat. Testvérek, vallásosság lesz mindig. Jézus azt kérdezi, hogy hit lesz-e. Délben elmondtam, hogy két katolikus pap beszélget, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy te utaztam a repülőgépen, azt mondja, képzeld el, nem elég ez a terrortámadásnak a fenyegetettsége, a rakéta támadás, azt mondja, légörvénybe került a gép, elkezdett rászkódni, és már tört ketté. És azt mondja, ott volt mellettem egy asszon, belém kapaszkodott, azt mondta, hogy atyám, végezzem már valami vallásos szertartást. És azt kérdezi a másik pas, mit csinálta? Azt mondja, levetettem a fekete kalapom, szerveztem egy gyűjtést. A gépen. Na. Kedves testvérek, körülbelül ennyit ér a vallásos szertartás a zuhanó gépen. Mind a kalappal a pénzgyűjtés ugye a székek között semmit. Semmit nem ér. Amikor a zuhanó gépen vagy, akkor a vallásosságot semmit nem ér, szerte foszlik. Az a kérdés, hogy milyen kapcsolatban vagy Jézussal. Zuhan a gép, hova jutsz? Van-e hited benne, vagy pedig nincs hited benne? És drága testvérek, Jézus azt kérdezi, hogy ő, amikor visszajön, vajon talál-e hitet ezen a földön? És Jézus azért kérdezi, testvérek, mert amikor egyszerre Hátszegen, akik voltatok, szoktatok jönni tüzes napra, és ott voltatok, tudjátok, hogy oda jönnek a zsidó testvérek, Romániából a megtért zsidók, és sokan ismeritek Nagy Dávid zsidó rabbit, és ő kérdezte egyszer meg tőlem, hogy Miklós, te észrevetted azt, hogy mit ír a Biblia, hogy mi történik, mielőtt az Antikrisztus megjelenne. Mi előzi meg, testvérek, az Antikrisztus eljövetelét a Bibliában? Tessék, nem, azaz, eljön, azt mondja a Tesszalonika beliekhez írott levél, a hittől való elszakadás. Azt mondja Jézus, Pál apostol, ugye írja Timóteusnak, hogy a szeretet sokakba meghidegül majd. Na most testvérek, kérdezem azt, mivel a szeretet is, meg a hit is az Istennek egy ajándéka, tehát az igazi szeretet és a hit, ugye, azt nem lehet kiérdemelni, az az Istennek az ajándéka, kibe tud meghidegülni a szeretet, és ki tudja elhagyni a hitét? Tudjátok ki, testvérek? Akinek van. Akinek nincsen hite, az nincs mit megtagadjon. Akiben nincs szeretet, abban nincs mi hideg legyen. Nincs mi meghűljön. Azt tudja elhagyni a hitét, és abba tud meghidegülni a szeretet, akiben van szeretet. Azaz megkapta ennek az ajándékát. És drága testvérek, akkor felmerül a kérdés, hogy történik ez egy embernek az életébe, és erről beszél Péternek a története. Péternek a bukása, Péternek a tagadása. Mivel kezdődött Péter bukása? Tudja valaki? A tagadás. Hol indult el a tagadás? Nem, hanem ott, amikor kimennek az olajfák hegyére, és Jézus azt mondja, hogy maradjatok itt, és imádkozzatok, testvérek. Maradjatok itt, virasszatok, és imádkozzatok. És ők mit csinálnak? Mind a 10 szűz. Az okosok is elaludtak, testvérek. az okosok is mind a tízen elaludtak. A bolondok is, meg az okosok is elaludtak. És elalusznak testvérek, és mert nem imádkoznak, hanem alusznak, és aluszik a hívő négy testvérek, erről beszéltem a délben, hogy feleségem említette a csoportban, hogy a sátánisták böjtölnek, hogy a házasságaink menjenek szét. A sátánisták azért böjtölnek, meg imádkoznak, hogy a hívőknek a házassága menjen tönkre. Ez a cél. Mert akkor nyert ügy van, akkor el van véve az erő. Ők érdekes, tudnak imádkozni, meg tudnak böjtölni az uruknak, a sátánnak. És drága testvérek, az Isten hívő népe meg alszik. Alszik, és nézzétek meg, hogy amikor felkelnek, mivel nem imádkoztak, nem azt tették, amit Jézus mond, helyében mit csinálnak? Akcióznak, testvérek. Akcióznak. Jön a csapat, el akarja fogni Jézust, és elhangzik egy kérdés. Jézus, oda vágyjunk? És figyeljétek meg, hogy az az érdekes, hogy meg se várják, hogy Jézus válaszoljon, hanem már ki is húzza kardot, supp, a főpap szolgájának a fülét nyisz, levágja. Drága testvérek, ha nincsen ima életünk, nincs imádkozás az életünkben, akkor van akciózás. Csak az a kérdés, hogy ezen az akciózáson mennyi az Isten áldása. Van egy drága barátom, Petrika Göinenak hívják, ő vitt el engem egy parasztproféta, a legáldottabb misszionárus lenne a bánátba, és ő vitt el engem a román misszióba, lehet, hogy sokan ismeritek Hátszegről, mert szolgált a magyar csendes napokon is, és ő vitt el a román misszióba, és egyszer azt kérdezi tőlem, hogy Miklós testvér, te észrevetted azt, hogy az Ézsaiás 6-ban, ahol Ézsaiás a megtérésről beszél, a szeráfoknak nem szimmetrikus a szárnya? Ránézek, mondom, mi jár ennek az embernek az eszébe? Nem szimmetrikusak az angyaloknak a szárnyai. Mondom, Petrike testvér, hogy kellene legyen a szárnyuk az angyaloknak, hogy szimmetrikus legyen? Hát azt mondja, 6 szárnyuk van, azt mondja, azt írja a Biblia, hogy 2-vel azt mondja, a lábukat takarják, azt mondja, és 4 van fenn a levegőben. És azt mondja, a szimmetrikus úgy kellene, hogy 2-vel a lábát, 2 oldalt, és 2 felfelé. És mondom, hogy mi ebbe a pláné? Mi ebbe a lényeg? És azt mondja az Miklós testvér, hogy a szeráfok ott vannak az Úr körül, közvetlen mellettük, és ők már tudják a leckét, nekük 2-szer annyi az imádat, mint amennyi a futás. Azt mondja, 2-szer annyit imádkoznak, meg 2-szer annyit áldják az Isten, és ezért kevesebb futnak. Azt mondja, nem kell annyit fussanak, mert rendeződik magától a dolog. Drága testvérek, a kérdés az, hogy mi mennyit futunk, mennyit rohanunk, mennyit gürcölünk, és mennyit imádkozunk. Mennyi az a sok? Mert amikor Erdélyben járok, mindig ezt hallom minden faluban, ez már lózunk, menő. Annyit imádkozunk. Hallottuk ezt már? Mi annyit imádkozunk. Mennyi az annyi? 4 óra? 5 óra? Mennyi az annyi, testvérek? Egy nap mennyit fordítunk az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatra, milyen az irántunk való szerelmünk, kapcsolatunk, testvérek, mert ha nincsen vele ima kapcsolatunk, akkor kezdődik az akciózás a magunk feje szerint, és a Péter bukása ezzel indul el. És drága testvérek, folytatódik a túlzott önbizalommal, nem ismeri saját magát, és azon az estén ő, aki 4 órával később, háromszor letagadja azt, hogy egyáltalán ismeri Jézust. Azt mondja, hogy Uram, én nem tudom, hogy te mit gondolsz ezekről a hívőkről itt, de tudd meg, hogy ezek nagyon gyengék. Én Péter a féltéglával, én majd megmutatom neked, hogy én kész vagyok veled együtt a börtönbe is elmenni, és a halálba is elmenni. És drága testvérek, ő esik a legmélyebbre. Ő esik a legnagyobbat, mert az evangélium azt mondja, hogy nagyon vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy nehogy valami módon elessék. Nehogy függetleníts magadat Jézustól. Szeretném neked elmondani, hogy nekem ma este itt, gyaluba ugyanolyan szükségem van rá, mint 1998. február 23-án este, 8 órakor, 9 órakor, amikor megbocsájtotta a bűneimet, és feloldozott engem. Jaj neked, ha te azt hiszed, hogy te Krisztus nélkül is tudod már, mert te olyan profi hívő lettél, és lenézed a többieket, á, ezek semmik, ezek nem tudják a dolgot, de én igen, én tudom. Aztán testvérek, a Péter bukása folytatódik azzal, hogy valóban ő nem futott el, nem hagyta el Jézust, követte Jézus, de a Biblia azt írja, hogy táborról. Vagyis egy olyan távolságról, amiről Péter nagyon jól tudta, hogy nekem ebből bajom nem származhat. Ha közelebb megyek hozzá, az már veszélyes. Én elhiszem azt, hogy mindegyikünknek, akik ma este itt vagyunk, van valami közünk az Istenhez, meg Jézushoz. A kérdés csak az, hogy milyen közel állunk hozzá. Milyen távolságra vagyunk tőle? Mennyire követed őt? Minél közelebb kerülsz Jézushoz, annál forróbb lesz körülötted a levegő. Minél távolabb kerülsz Jézushoz, annál inkább fog kihűlni benned a szeretet. Péter táborról követte Jézust, egy olyan távolságról, amiről tudta, hogy neki ebből semmi baja nem származhat. Leült a tűz mellé melegedni azon az estén, fázott. De nem ez a tűz volt az, ami számára a meleget hozta, mert az ő tűze pünköskor égett, azon az estén, amikor 3000-en tértek meg, az volt az ő tűze, ami mellett megmelegedett a lelke, itt fázott, testvérek. És az ige azt mondja, hogy ott az udvaron ő mondott valamit Jézusról. Nem lehetett tudni, hogy mit, lehet csak annyit, hogy ne bántsátok, ne üssétek, nem hibás, de nem mondta el a teljes bizonságtételt, hogy ő hozzá tartozik. Tudják az emberek, hogy ki vagy. Tudják a környezetedben, hogy kihez tartozol? Elmondtad? A falukban tudják, hogy ki vagy. Hogy kihez tartozol? A munkatársai tudják, hogy ki vagy. Péternek azt mondják, Péter, ne tagadd azt, hogy te hozzátartozol, mert még a beszéded is elárul téged. Drága testvérek, miről árulkodik a beszédet? Miről árulkodik a beszédet? Otthon a családodban. Miről árulkodik a beszéded a kollégáid között, a barátaid között? Mi az, amiről a beszédet tanúskodik, mert a Biblia azt mondja, hogy ami van az embernek a szívébe, az szólja az ember szája. Mikor baptista testvérek között szolgálok, megkérdezem, hogy ki van bemerítve. Nagyon sokan felemelik a kezüket. Akkor megkérdezem, tessék most mondani, hogy akik bemerítkeztek, a szájukba engedtek vizet. Néznek csodálkozva, mondom, akkor a nyelvüket nem érte a víz, igaz? És kipirosodnak az asszonyok, legfőképpen testvérek. Miről beszél a nyelvet? ki a nyelved, mire van odaszámva. Péternek azt mondják, hogy a beszéded is elárul téged. De jó lenne, ha elárulna a beszédet, hogy te hozzátartozol, de vajon erről árulkodik a beszédet? Mert tudjátok, hogy mi történik? Amikor Péternek ezt mondják, akkor Péter elkezd esküdözni, meg káromkodni. És figyeljétek meg, felhívom valamire a figyelmeteket. Ebben a pillanatban a világ abba hagyja Péternek a cikizését. Ebben a pillanatban békét hagynak Péternek. Igen, Péter, te tudsz így is beszélni. Te tudsz káromkodni is. Te tudsz esküdözni is. Hát meg vagyunk győződve, békét hagyunk, hogy tényleg nem tartozó hozzá. Nem tudom, János testvérem, ha tudod, amikor Berke Sándort meg Sípos András behívta a püspök Váradra, és akkor sorban még a régi püspök a kommunista időben, és akkor behívta őket sorban, és először vette Sípos Andrást, behívta, beszélgetett vele, és utána hívta Berke Sándort. És Berke Sándort úgy felhúzta, hogy elkezdett Berke Sándor veszekedni, meg vitatkozni, és a püspök rámutatott, és azt mondja, a Sándort, barátom, figyelj ide, te nem vagy hívő. Sípos Andrásnak akármit mondtam, azt nem tudtam felhúzni, azt mondja. Az olyan csendbe, béketűrően, nyugodtan szenvedte el, amit én itt mondtam, nem feleselt vissza, azt mondja, az hívő. De azt mondja, te nem vagy hívő. Drága testvérek, figyeljétek meg, amikor Péter elkezd a világ szerint beszélni, akkor a világ békét hagy Péternek, csak hogy ebben a pillanatban megszólal a kakas. És az én Bibliámban azt olvassuk, hogy a kakas az eredeti görög szövegben azt olvasódik, hogy a kakas nem kukorékolt, az kellene legyen írva, hanem mit olvasunk? Énekelt a kakas. Na most az én kérdésem az volt, hogy mit énekelt a kakas, ha énekelt. Na, ha kukorikol, akkor kukorikol, de tessék. Nem. Tehát énekelt a kakas, igen. Hát szerintem nekem elmondta az Úr, hogy mit énekelt a kakas. Ezt az éneket énekelte, hogy aki hozzám fordul, az ki nem beten. Ezt ígérte Jézus néked és nekem, látod sok a bűnöd, nem bírod tovább, jöjj az Úrhoz számít rám, megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek, veled marad mindig. Hogyha akarod, félelemre nincs okod. Na, amikor ezt énekelt a kakas, akkor Péternek eszébe jutott Jézus, amit mondott, és ránézett Jézusra. És drága testvérek, a két tekintet találkozott. A két tekintet találkozott. El ne fordulj tőle, mert késő lehet. Nem lesz, aki kérje bűnös szívedet. Jöjj csak bátran hozzá, van még kegyelem. A két tekintet találkozott, és Péter a Jézus tekintetébe valami olyat látott, ami arra vitte rá, hogy keservesen sírva kiment a sötétbe. Tudjátok, hogy mit látott? A tekintetébe. Azt, amit az ige így mond, hogyha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. És ha mi megtagadjuk, ő akkor sem tagad meg, mert ő saját magát nem tagadhatja meg. Mi megtagadhatjuk őt, De testvérek, szeretném, hogyha tudnátok, hogy van mindig egy biztos pont, és az fenn van a Golgotán, ahol az Isten mindig ott lesz. Akármilyen messze mész el tőle, akárhogy eltávolodsz tőle, mindig van egy helyed, ahova vissza lehet jönni. És Péter ezt látta meg, hogy ez a Jézus őt tagadva, aki hozzáfordul, ki nem veti, és lehet hozzá menni, úgy megtagadva is bűnösen, és keservesen kiment, és keservesen a sötétbe elkezdte a sírást. Drága testvérek, én keresek egy ilyen embert Erdélybe, aki egy este egy evangelizációról úgy megy ki, nem zsebre dugott kézzel, nem vihánckodva, nem szórakozva, hanem keservesen, sírva kimegy a sötétbe, hogy Uram, én ez vagyok. Én ide jutottam, hogy megtagadtalak téged, én ennyire becsültelek téged, én ilyen nyomorult ember vagyok, és drága testvérek, ennek a Péternek szól az a kérdés, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? Igen, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Na Péter, akkor ezt a szeretetet mutasd meg a többieken. Legeltesd a bárányaimat. Ha engem valójában szeretsz, Péter, akkor ezt mutasd meg az én népemen. Legeltest, vidd a zöld vizek, a zöld legelőre, a csendes vizekre, legeltest az én bárányaimat. Drága testvérek, eközben egy másik ember, Júdás, aki elárulta őt, visszavitte a pénzt a papoknak, és azt mondja, hogy elárultam az ártatlan vért. Bűntudatra jut ez az ember, csak nem jó helyen keresi a bűnbánatot. Ugyanis a bűnbánat nem a gyóntatók székbe van, testvére. Beszéltünk arról, hogy nem tudom, hogy mi történt a 9 leprással, csak gyanítom, hogy miért nem ment vissza Jézushoz. 10 leprás volt, akik Jézushoz kiáltottak, hogy gyógyítsa meg őket, és Jézus azt mondta, hogy menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak, és mire odaértek a papokhoz, addigra a Biblia azt írja, hogy meggyógyultak. Egy közülük visszamegy Jézushoz, hálát adni Jézusnak, és a Biblia megjegyzi, hogy az az egy samáriai volt, az az arab, palesztin volt. A 9 zsidóval mi lett? Tudjátok, mi a véleményem? A papok nekik úgy bemagyaráztak, és úgy elmondták nekik, hogy lehet, ti nem is voltatok leprások, csak bemagyaráztátok magatoknak, hogy egyszerűen azok nem térnek vissza, maguk a papok lesznek akadályai annak, hogy a 9 bépoklos eljusson Jézus Krisztushoz. És hiába keresi Júdás a megbánásnak a helyét, a megbánásnak a helye neki is Jézusnál lett volna. Hiába keresi a megbánásnak a helyét, testvérek, úgymond embereknél, mert ember téged nem tud soha feloldozni. Se Bódis Miklós nem fog téged feloldozni, se Viski János nem fog téged feloldozni, nem tudunk se Adorján István nem fog téged feloldozni, nem tudunk téged feloldozni. Nem tudod megkerülni azt a lehetőséget, testvér, hogy odajárulj személyesen a kereszthez. Ezt egyetlen egy ember se spórolhatja meg semmivel. Én érted, tudok imádkozni. Veled is tudok együtt imádkozni, de helyetted nem fogok tudni soha imádkozni. És drága testvérek, nem spórolhatjuk meg azt. Júdás megpróbált mindent, és ezt látom nagyon sok emberbe, hogy mindent megpróbálok, még a lovamat is bemerítem Moldvába, Meg nem tudom, hogy milyen pománákat, meg parasztázokat csinálok. Csak ne kelljen megtérjek. Ne kelljen szembesüljek Jézussal. Mindenki elébe oda merek menni, és elmondani a bűnömet, csak Jézus elé nem merek oda menni, hogy eladtalak. Elárultalak. És drága testvérek, a főpapok azt mondják, hogy te lássad, minket ez nem érdekel, és az ige azt mondja, hogy elmegy és felakassza magát, és a pénzt, amit szétszórt a templomban, a papok összeszedik, és megveszik az akeldomát, Jeruzsálembe a vérmezőt, a pogányoknak temetkezési hely. És drága testvérek, honnan gondolom én azt, hogy itt az a lényeg, hogy Júdás mennyire becsüli Jézust. Van itt egy ilyen mondat, vették a 30 ezüstöt a felbecsültnek az árát. Engem mindig zsenírozott az, testvérek, amikor karácsonykor olvastam az evangéliumot, és olvasom, hogy Jézus szüleivel együtt Egyiptomba kell meneküljön Heródes elől, aztán amikor meghal Heródes, visszajönnek, de a határnál valahol meghallják, hogy a Heródes fia lett helyette a király, és akkor letelepednek egy Názáret nevű városban, azért, hogy beteljesedjen az ige, amit a proféták mondtak, hogy ő Názáretinek fog neveztetni. És ugye, testvérek, ez az a név, amit ő megremeg az ördög. A Názáreti Jézus Krisztus. Názáreti Jézus Dávidnak fia. Ez az, amitől reszket a pokol. Ez a név, testvérek. És megdöbbenve néztem, kerestem az Ószövetségbe, hogy egyetlen egy proféta se jövendőli azt, hogy ő Názáreti lesz. Akkor honnan van a Názáreti, testvérek? És elkezdtem keresni a Bibliába, és egy héber szóhoz jutottam el, a Nezerhez, ami először Ézsaiás 9.1-ben van megírva, amikor azt mondja az ige, hogy és származik egy vesszőhajtás Isai törzsökéből. Kivágják a fát, a törzset, és egy kicsi reménység, egy kis remény, egy vesszőszál származik, a Nezer, a Názáreti. Aztán szerepel a Nezer akkor, amikor Zorobáber leteszi az alapkövet, és a Biblia azt mondja, hogy kacagták, gúnyolták. De azok is, akik gúnyolják a kicsi Nezert, a kicsi kezdetet, örülni és újongani fognak akkor, amikor Zorobábel berakja majd a templomnak a zárókövét. És testvérek, a Nezer azt jelenti, hogy kicsi, alábecsült, lenézett, de jelenti azt is, hogy persona non grata. A nem kívánatos személy. Mit kérdez Nátánáel Fülöptől? Megtaláltuk a Nezert. És mit mond erre Nátánáel? Avagy származhatik-e valami jó Názáretből, Galileából? Amikor Salamon Hírámnak a deszkákért, a libanoni cédrusért 10 várost ad, köztük van Názáret. És azt mondja Hírám Salamonnak, hogy ilyen nyavajás városokat tudtál csak nekem adni. Jobbakat nem találtál, mert megvetett volt az a hely. Megvetett volt az a hely. És drága testvérek, amikor erről a területről szó van, amit itt a papok megvesznek 30 ezüstpénzért, ez oda nyúlik vissza abba az időbe, amikor Nabukadnecár elfoglalja Júdeát, bekeríti Jeruzsálemet, és már az egész város ki van éheztetve, Már alig van ennivaló a városba, és Jeremiás a pöcegödörbe van leengedve, onnan ebed meleg felhúzza, és itt kap Jeremiás egy kijelentést, hogy az unoka testvérétől vegyen meg egy mezőt. És azt mondja Jeremiás, hogy uram, most mezőt venni? Hát háború van, hát az egészet a babiloni, menni fogunk a babiloni fogságba. Én most vásároljak telket itt? És azt mondja az Úr, hogy igen, Jeremiás, hívd ide az unokatestvéredet tanukkal, írják alá, egyezzetek meg, vedd meg ezt a telket, az Isten fanyar humora, mert még fognak telket venni ebbe az országba. Ezt. És Jeremiás megveszi a fazekas mezőt, és azt mondja, hogy felbecsülték az árát. Hát nem tudom, testvérek, hogy hogy becsülték fel. Én azt mondom, hogy lebecsülték az árát, mert el tudjátok képzelni, hogy mennyibe kerülhetett a telek. És Jeremiás kifizeti a lebecsült teleknek a felbecsült árát. És drága testvérek, itt szó szerint erről van szó, hogy mennyire becsülte fel, vagy mennyire becsülte le Júdás Jézus Krisztust. Jézus Krisztust. Mennyit ért meg neki Jézus? És az ige azt mondja, hogy egy teleknek az árát érte meg. Neked mennyit ér meg Jézus? Judásnak már jelei vannak, hogy nem becsüli Jézust. Az úrvacsoránál Jézus elmondja, hogy egy közületek elárul engem, és elmondja a jelet is. Azt kérdezik a tanítványok, hogy ki lesz az, és miről lehet megismerni. És Jézus elmondja, mi lesz a jel. Aki egyszerre márt velem együtt a tálban, és tudjátok, hogy miért lényeges ez, testvérek? Mert az illem szótár azt tanítja, hogy amikor ketten cigarettáznak, és a hamutárca fele egyszerre nyújtják a kezüket, hogy leüssék a szivarról a csikket, akkor az, aki a másikat tiszteli, a kezét vissza kell vegye. Vagy akkor is, amikor a leveses tál a merítő után nyúlunk. És akkor, amikor a két kéz találkozott, Jézus nyúlt, hogy mártson, és nyúlt Júdás is, hogy mártson, és a két kéz a tányér felett találkozott. És Júdás nem vette vissza a kezét, szinte még látom, hogy még lök egyet, arra nyomja a Jézus kezét, hogy engedj, hogy mártsak én először, és ezzel Júdás azt kommunikálta, hogy Jézus, nekem te már nem jelentesz semmit. Én már téged nem becsüllek semmire. Jézus azon az estén vette a kenyeret, megtörte testvérek, osztotta az úrvacsorát a tanítványoknak, és képzeljétek el, hogy mit csinál, odaadja a kenyeret Júdásnak is. Ránéz és azt mondja a tettével, Júdás, én téged még mindig becsüllek. Én téged még mindig szeretlek. Júdás, én még mindig adok neked egy esélyt. Csak hogy Júdás elvette a kenyeret, megette, és ezzel bement az ördög bele, és kiment a sötétbe. Elindult ő is, mint Péter a sötétbe, csak ő nem sírni a Jézus szeretete miatt, hanem elárulni Jézust. És drága testvérek, hétfőn este, a passió előtt, ott van egy asszony, aki valódi nárduskenetet hozott, és kiszámítottam, hogy mennyi a mostani árfolyama a nárduskenetnek, 3200 lej. 32 millió lej régi pénz. Napszámok után ki lehet számítani, hogy mennyi dénár volt, a 300 dénár, eltöri a nárduskenetet, és elengedi, hogy Jézusnak a fejére és a testére lemenjen a nárduskenet. Az illat betölti az imádat illata a szobát, és egy valaki szólal meg. Ki? Júdás. Mire való a kenetnek ekkora pazarlása? El kellett volna adni, megvan a megoldás, és a pénzt kiosztani a szegények között. És megjegyzi az evangélista, ezt nem azért mondta, mintha nagyon fájt volna neki a szegényeknek a dolga, hanem azért, mert a tanítványok elszénye nála volt, és időnként ellopott a pénzből. És drága testvérek, ennyire becsülte az Úr Jézust Júdás. Valaki mondta ma, hogy az egyik lelkész testvéremet hozták Ózdról, az autóba azt mondta, egy deci pálinkáért most azonnal odaadnám a lelkem. Jött Ózdról, mert nem bírta tovább két napnál. És testvérek, összezúzza az ördög, elitta az életét. Ennyire becsülte Jézust, egy deci pálinkáért odaadnám a lelkemet. Mennyire becsülöd Jézust? Mi az az ár, amit kész lennél ma este megfizetni Jézusért? Mert drága testvérek, ő értett, kifizette a teljes árat, hogy megváltson. Mi az a fontosabb dolog számodra? Evangelizáció után egy-egy helyen jönnek hozzám fiatalok, az tiszteletes, ha megtérek, sört még ihatok. Jönnek az ajtóba, állnak elében tiszteletes rockzenét, még ha megtérek, hallgathatok, mert tudja, én olyan vagyok, hogy zene-zene nélkül mit érek én. Ránézek, mondom, nem sokat. De az Úr Jézus Krisztussal érnél. Nagyon sokat érnél. És drága testvérek, vannak parázna kapcsolatok. Vannak sötét utak. Úgy tudják a vámosok Ukrajnánál, hogy miről kell, mikor beszélek nekik a megtérésről. Hú, aztán mi lesz? Mi lesz? Tartottam egy vallásórát Ukrajnában, megkérdeztem a gyerekeket az iskolába, mit szeretnétek lenni, ha nagy lesztek? 80% a vámos. Mondom, miért? Azt mondják, sok pénz. Mondom, és amikor a hideg vasat oda teszik a fejedhez, és kell csinálni, amit mondanak, na hát erre nem gondoltunk. Na hát erre nem gondoltunk. Drága testvérek, olyan jól tudják a vámosok, hogyha megtérnek, miről kell lemondani. És minden ember annyira jól tudja, hogyha az Úr Jézus Krisztust válassza, az mibe kerül neki. Kész vagy-e megfizetni az árat? Kész vagy-e megfizetni az árat? Júdás alábecsülte Jézust. 30 ezüst pénzre becsülte Jézust. És Júdás elveszítette Jézust is, és elveszítette a saját életét is. Én hirdetem ma este, hogy aki Jézus válassza, az megnyeri az életet is. Megnyeri az örök életet is. Van Isten szerint való szomorúság, mint a Péteri, amely megbánhatatlan megtérés szerez, és testvéreim, én még nem bántam meg, te megbántad? Megbánhatatlan megtérés szerez, és van egy világ szerinti megszomorodás, ki lehet ma innen menni, megszomorodva, hogy nem tértem meg. És el lehet menni megszomorodva, mint a gazdag ifjú, és el lehet menni és kiadni a parancsot, mint az este Heródes megszomorodva, hogy vágjátok le a fejét, öljétek meg a lelkiismeretét, és lehet Jézust választani. A keresztnek ma is két oldala van. Az egyik oldalán üdvözül a lator, a másik oldalán meg elkárhozik. Isten azért hívott el, és adja meg neked ma este, hogy állj a keresztnek a jobbik oldalára. Hogy üdvözülj mind te, mind a te házad népe. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt az érettünk lehajló szeretetet, amit a Péter felé való odafordulásodban is megmutattál. Köszönjük azt az érettünk való odahajló szeretetet, amit a Júdás felé nyújtott kenyérdarabban is megmutattál, hogy a bűnös számára van bocsánat, hogy hozzád oda lehet fordulni, és aki hozzád fordul, azt te ki nem veted, hanem minden megtérőt, Uram, elfogadsz, és aki hozzád jő, Uram, azt megajándékozod az örök élettel. Köszönjük neked azt, hogy ma este a te lelked és a te szereteted érezhetően vonzott magadhoz. Arra kérlek, drága Uram, hogy ölelj át mindannyiunkat, hogy ma este megérezhessük itt a te bocsánatodat, megérezhessük azt, hogy örök szeretettel szeretsz minket, hogyha hűtlenek is voltunk, te hű maradsz, te magadat meg nem tagadod, és Uram, köszönjük azt, hogy aki téged megvallasz, az angyalok előtt te is megvallod majd a te atyádnak országába. Végezd el a szívünkben mindannyiunkéba ma este, hogy a hívő nép megerősödjön a hitében, és bátor bizonságtevők lehessünk, szolgálók kint a világban. És arra kérlek, hogy azok, akik még vajudnak, küszködnek, vergődnek, kínlódnak, szabadulni szeretnének, azok is hadd kapaszkodhassanak beléd ma este, hogy elnyerjék az örök életet és bűneik bocsánatát. Drága fiadért, az Úr Jézus Krisztus áldozatáért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Az Isten bárányára 299-es.
Éneket énekeljük.